Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint rendben problémamentesen zajlottak, illetve zajlanak az idei érettségi vizsgák. Horváth Péter úgy véli, a pandémia miatti csak nem másfél éves online oktatás nem befolyásolja negatívan a most végzős diákok érettségi vizsgáinak eredményeit. Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével beszélgettem az érettségi vizsgák kapcsán.
Semmi különösebb problémáról, sem technikai, sem az ételsorokkal kapcsolatos problémákról nem kaptunk hírt. Tényleg azt gondolom, hogy az érettségi sikere az mindenkinek az érdeke, akik dolgoznak ebben, nyilván elsősorban a diákoknak, de azt gondolom, hogy ez mi nekünk is egyfajta megmérettetés, és hát nyilván mi is drukkolunk a saját tanítványainknak, meg mindenki másnak.
Itt az Inforádióban is készültek összeállítások már a magyar matematika történelem érettségi kapcsán, illetve azután diákok és tanárok is megszólaltak, és hát nagyjából úgy értékelték az eddig érettségi vizsgákat, hogy az előző évekhez hasonló nehézségű feladatok voltak, vagy feladatsorok voltak. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem kellett úgymond meglepetésekkel szembesülniük az érettségizőknek. Mondjuk beszéljünk akkor a matematikáról, az ön szaktárgyáról kifejezetten.
Igen, azt gondolom, hogy azért az egy nagyon fontos dolog, hogyha nyilván pontosan nem is lehet tudni, hogy milyen feladatok vannak, de azért valamiféleképpen a nehézségi szintek azok hasonlóak legyenek, hiszen akárhogy is nézzük, ez a felvételi vizsgáknál, tehát akik felvételiznek, akár abban az évben, amikor érettségiznek, akár ezekkel az érettségi jegyekkel, százalékokkal a következő időszakban, ezeket mérik össze. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy évről évre nagyjából az érettség követelmény szintje, a nehézség az hasonló legyen. És azt látom tényleg, hogy magyarból is, történelemből is a kollégáim, akik megnézték a feladatokat már, megnyugodtak, látják, hogy valóban amire készítették a diákokat, hasonló tételeket kaptak. Tehát matematikából én is nem azt mondom, hogy pontosan ugyanolyan jellegű volt, mindig van azért egy bizonyos anyagrész, ami picit jobban előtérbe kerül, egy másik talán éppen nem, de alapvetően amiket a középszintű érettségénhez el kell sajátítani, azokat kérte számon, és nyilván a felkészültségtől, az elhivatottságtól, a képességtől függően remélem mindenkinek úgy sikerült, amennyi energiát fektetett bele.
Most már keveset beszélünk a pandémiás időszakról és az online oktatásról, kifejezetten az iskolákban a járványhelyzet kényszerítette ki ezt, és ugye volt két év, amikor nem is voltak szóbeli érettségi vizsgák, kizárólag írásbeli formában zajlottak az érettségi vizsgák, és már a számok azt mutatták akkor is, hogy az akkor érettségizők eredményei sem voltak rosszabbak, összevetve mondjuk a korábbi évek vizsga eredményeivel. Minden esetre a most érettségizők is, hát hogyha megnézzük és visszaidézzük, akkor hát ha jól számolom, akkor azért egy évet vagy másfél évet azért a középiskolai tanulmányaik során digitális munkarendben, otthonról online kellett, hogy tanuljanak. Ennek már vélhetően egyáltalán nincsenek, hát hogy is fogalmazzak, úgymond nyomai, tehát nem kellett már szaktanároknak azzal foglalkozni, arra figyelni valamilyen módon, hogy hát amikor éppen mondjuk Arany Jánost vagy Vörös Martit vettük, az éppen az online oktatás időszakára esett, tehát ott valamit azért esetleg most fel kéne még idézni.
Én azt gondolom, hogy és az, hogy korábban is, mikor beszélgettünk abban az időszakban, amikor digitális oktatás volt, és ezt az évfolyamot, akik most érettségiznek, ezt teljesen érintett, tehát gyakorlatilag majdnem másfél évet otthonról kellett tanulniuk. Akkor is mondtam, hogy azért középiskolában, pláne azok a diákok, akik tudnak már tanulni, akár önállóan is motiváltak, szerintem őket kevésbé rázta meg a tanulmányi oldala a dolognak. A közösség szempontjából viszont egyértelmű, hogy hátrányok érték őket. Ami pedig a tanulmányokat illeti, azt gondolom, hogy az intézmények többsége megpróbált kínálni olyan lehetőségeket az utána következő már rendes tantermi oktatás lehetőségében, hogy pótolják, hogyha kimaradtak dolgok. Tehát én különösebben nem félek attól, hogy azok a lemaradások azok most jelentősen befolyásolják az érettségi eredményeket, de az kétségtelen, hogy a közösségek azok nehezebben tudtak épülni. Ezt a ballagási beszédekben jól lehetett hallani nálunk is, mind a végzős diákok, mind pedig búcsúztatták őket.
Igen, de nekik ugye legalább volt szalagavató, igen, és volt ballagás a most végzős évfolyamoknak, a korábbiaknak ugye ez kimaradt.
Így van.
Említettük a beszélgetés elején, hogy hát eddig zökkenőmentesen különösebb problémák nélkül zajlottak az írásbeli vizsgák, de én, ha jól emlékszem, és felidézem akár egy ilyen zárójeles kérdésként csupán, hogy február-március táján pedagógusok körében indult egy, hát mondhatjuk azt, hogy egy ilyen tiltakozó hullám, éppen az érettségihez kapcsolódóan, kifejezetten az emelt szintű érettségihez kapcsolódóan, de sokan jelezték, hogy nem vállalnak önkéntes feladatokat az idei emelt szintű érettségin, mert hogy úgymond a kormányzat sem foglalkozik a pedagógusok követeléseivel, és akkor hangsúlyozták azt is, hogy ez a úgymond bojkott nem a diákok ellen, hanem éppen a diákok érdekében történne. Volt esetleg ilyen eset, vagy hallott esetleg a pedagógus kar vezetőjeként ilyen esetről, hogy ez mégis megvalósult, ez az emelt szintű érettségnek az úgymond bojkottja?
Az írásbeli érettségiknél szerintem ez nem látszódik, nem is nagyon látszódik.
Ez inkább a szóbelinél?
Így van, igen. Inkább arról volt szó, hogy a szóbeli érettségiztetésnél az emelt szintű szóbeli bizottságokba jó páran mondták, hogy nem fognak jelentkezni, illetve a vizsga elnöki pozíciókba, amelyek érintik nyilván a középszintű érettségit is, ott mondták többen, vagy írták többen is, hogy nem fognak jelentkezni.
Jó, ugye ez egy önkéntes vállalás lenne egyébként a pedagógusok részéről.
Így van, ez egy önkéntes vállalás pedagógusok részéről. Én remélem, hogy összességében nem zavarja ez meg az érettségit, és nyilván aki azt mondja, hogy ez a diákok érdekében van, a mostani diákok érdekében biztosan nem. Lehet, hogy úgy gondolkodnak, hogy most adnak egy ilyenfajta jelzést, akkor ez a későbbiek során esetlegesen szerintük eredményre vezethet. Nyilván, hogyha most ebből szervezési problémák lennének és elmaradnának vizsgák, az a mostani diákok érdekét biztosan nem szolgálná.
Megszokott rendben, megszokott szisztéma szerint zajlanak a mostani érettségi vizsgák, de a következő, tehát a 2023-24-es tanévtől felmenő rendszerben majd változnak az érettségi vizsgakövetelmények, a tesztfeladatok, feladat sorok is az előrejelzések szerint. Sőt, ha jól tudom, akkor az Oktatási Hivatal honlapján már közé is tették a minta feladat sorokat. Miben állhat majd ez a változás, és egyáltalán van-e kellő idő erre felkészülni, mert gondolom, hogy a jövőre végzős évfolyamokat már valahogy ennek a módszertanában kellene felkészíteni vagy tanítani.
Igen, ugye az új nemzeti alaptantervhez kapcsolódóan új érettségkövetelményrendszer is kialakult, és ennek megfelelően valóban picit át fog alakulni az érettségiztetés. Összességében nyilván tantárgyanként ez mást és mást jelent. Most ebben az érettségi időszakban is vannak már, akik előrehozott érettségit tesznek. Bizonyos tantárgyakban egyáltalában nem lesz változás. Ahol szerkezetében jelentősebb változás lesz, az a magyar nyelv és irodalom tantárgy, ahol a mostani első részhez képest annyi változás lesz, hogy a gyakorlati fogalmazás helyett, gyakorlati rövidebb fogalmazás helyett mellett meg fog jelenni egyfajta tesztszerű,
ilyen műveltségi tesztről lehetett olvasni.
Hogy... Így van, szerű dolog. Nem mondanám, hogy jelentős pontszámért, ezen nyilván vita van. Vannak, akik ezzel egyáltalán nem értenek egyet, vannak, akik ezt tudják támogatni. Nem szeretnék állást foglalni egyikben sem, mind a kettőben vannak azt gondolom, hogy részigazságok. A többi tantárgyal kapcsolatban inkább a természettudományoknál van változás, ahol ugye más szerű lehet a vizsga, lehet csinálni projektmunkát is, mivel ki lehet váltani dolgokat, illetve hát informatikából erőteljesebben megjelenik a programozás rész. A tantárgyak egy részénél tehát jelentősebb változás lesz, van, ahol egyáltalában nem lesz változás, de valóban a felkészülésben erre már figyelni kell, és hát ne felejtsük el azt sem,
hogy akkor ez köztudomású a pedagógusok körében, vagy hát nyilván, ahogy említettem, ugye az Oktatási Hivatal már számos ilyen típus sort, feladatsort feltett a honlapjára, de akkor ez szerint zajlik majd a felkészülés, meg hát gondolom a következő évben különösen az érettség, a következő érettségiző évfolyam felkészítése.
Hogy itt is tantárgyaktól függően már valamelyik majd egy éve fent van, adhat ez némi táppontot. Nyilván jobb lenne, ha több ilyen feladatsor lenne, jobban a kollégák is jobban látnák, de az nyilván minden pedagógusnak a felelősség, hogy ezeket azért nézze meg, és eszerint próbálja majd a hangsúlyokat a tanításban elhelyezni. És ne felejtsük el azt, hogy megváltoznak az egyetemi felsőoktatási felvételi követelmények, már most ebben
hát
az
már most,
is,
igen.
Így van, nem lesz kötelező az emelt szintű érettségi központilag, de nyilván lesznek olyan felsőfokoktás intézmények, amelyek továbbra is kötelezőnek tartják, sokkal nagyobb lesz a diákoknak a felelőssége a jelentkezésnél, illetve abban, hogy milyen egyéb dolgokat csinálnak a többletpontokért, ami megint sokkal szerteágazóbb rendszerű lesz, mint az eddigiekben.
Jól összerakott diákbarát feladatsor volt az idei történelem érettségén, így látja a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke. Az eszély témák között Julius Cézár, Széchenyi István a rendszerváltás között lehetett választani. A részletekről Imre Júlia kérdezte Nánai Mihályt, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnökét.
Azt gondolom, hogy a szabályoknak abszolút megfelelő, teljes érettségi tematikát lefedő és sokféle kompetenciát, képességet megmozgató feladatsorról volt szó. Tehát ez azt gondolom, hogy a diákok nem azt mondom, hogy hálásak, de diákbarát feladatsor volt. Egy-két nehezebb feladat is előfordult benne, de egyébként szerintem a sok éves átlagnak megfelelt, és amit egy érettségitől elvárunk, hogy arányosan mérje föl a diákoknak a tudását, arra teljesen alkalmas volt.
Milyen témák közül lehetett választani az esszéj feladatoknál?
Az esszéj feladatban ugye kétfajta kombinációban lehet két-két esszét választani. Két egyetemes történeti volt, ugye az egyik Julius Cézár egyed uralmáról, a másik pedig a auschwitzi koncentrációs tábor működéséről szólt, és két magyar történeti hosszú esszé. Ezek ugye a Széchenyi gyakorlati gazdasági tevékenységéről szólt, tehát tulajdonképpen Széchenyi által alapított fontos gazdasági intézményekről, és a rendszerváltás 1989-es eseményeiről szólt. Hát én nem akarok igazságot tenni, mert kinek melyik téma tetszik jobban. Talán egy fokkal a Cézár és rendszerváltás páros, azt gondolom, hogy könnyebb lehetett, ugyanis itt a auschwitzi táborral kapcsolatban az egy elég szűk téma az, az auschwitzi koncentrációs tábor működése, és talán nem a rendszeresen előforduló holokauszt kérdések közé tartozik, és ugye csak egy fotó volt forrásként megadva hozzá, tehát picit a 14-es esszét én nehezebbnek éreztem, tehát ha én lettem volna a diákok helyében, én a Cézár és a rendszerváltás témát választottam volna, de az Auschwitz és a Széchenyi téma is jól megírható volt, tehát igazából egyik sem gondolom, hogy problémás lett volna. Amit még mindenképp fontosnak tartok megjegyezni, hogy nagyon jó, hogy az érettségi feladatlapban mindenfajta forrás megjelent, tehát a képi forrás, ábra, adatsor egyaránt volt benne természetesen a szöveges források mellett, és emiatt ez egy meglehetősen jól összeállított feladatsor, ami sokféle kompetenciát, képességet mért.
És mik szoktak lenni a típushibák? Tehát inkább a rövid feladatoknál, vagy a fogalmazásnál van nehézség?
Hát az esszé, alapvetően az esszé a nehezebbik feladattípus, mert ugye abban mondhatjuk, hogy nagyobb arányban van a háttértudás, amit a gyerekeknek fejből kell hozzájuk tenni, illetve azért mégiscsak teljesen önműködően, önjáró módon kell ezt az esszét megírni, míg a tesztkérdésekben sokszor zárt végű feladatok vannak, ami azt jelenti, hogy kiválasztani kell csak, bekarikázni a helyes válaszokat. Úgyhogy alapvetően az esszét szokták a diákok a nehezebbnek megemlíteni. Persze nyilván megint csak az a kérdés, hogy milyen szinten szeretnénk megírni, tehát hogyha csak az a igény, hogy 50% környékére egy közepes kijöjjön, azt talán az esszé kérdéseknél egyszerűbb megtenni, tehát mindegynek megvan a maga nehézsége valójában. A teszteknél ugye előfordulhatnak típushibák, itt is azért volt néhány olyan, ahol figyelni kellett, vagy pontosan kellett fogalmazni, mondjuk az ipari forradalmas feladatnál, hogyha valaki nem vette észre, hogy az autó az a második ipari forradalom produktuma, akkor akár az egyik kérdéshez be is írhatta válaszként, tehát persze lehetnek típushibák egyértelműen a tesztfeladatnál is.
Tavalyhoz hasonlóan ezúttal is egy nappal a törérettségi előtt kiszivárgott egy történelem feladatlap, amely nagyon hasonlított a középszintű érettségire. Lehet-e erről már bármit tudni, és mennyire vezethette félre ez a diákokat?
Én bevallom őszintén, én annyira nem találkoztam ezzel a feladatlappal, én hozzám egy Facebookos bejegyzés jutott el, ahol esszé kérdésekről írtak, hogy melyek lesznek az esszé kérdések, de itt már formailag sem stimmelt, amit leírtak benne, tehát hogy 2848 előtti rövid esszé szerepelt benne, ami nem megy hát át a szűrőn, tehát ez formailag nem stimmelő feladatlap volt, és tudomásom szerint az oktatási hivatal is cáfolta a kiszivárgást, tehát hogy nem történt ilyen.
Az ókori Róma, a reformkor, de a II. Világháború és a rendszerváltás is előkerült az idei történelem érettségén. A vizsga után Imre Júlia járt az Óbudai gimnáziumban, és beszélgetett az érettségizőkkel.
Túl vagytok most a harmadik megmérettetésen is a töri érettségén. Milyen érzések vannak benned most? Hogyan mentek a feladatok?
Vegyesen, elég vegyesen. Az SZT-témák nem annyira tetszettek, de a feladatok nem voltak olyan húzósak.
Milyen feladatokat kellett egyébként megoldani?
Hát a szokásos alaptematikájú feladatokat, amik mindig szoktak lenni típus feladatok, de volt, ami kicsit jobban a lexikális tudásra épített, az nem annyira tetszett.
És az Atlasz nem segített?
Hát sajnos ez pont nem volt benne, úgyhogy nem annyira. Hát én az esszét könnyebbnek éreztem, mint a rövid feladatokat, inkább azokra mentem rá. Meg jó témát is kaptam, úgyhogy azoknak örültem, de a rövid kérdéses feladatok azok annyira nem mentek, úgyhogy.
És miért volt nehéz? Ott ugye forráselemzés szokott lenni, vagy akár így képeket, szövegeket kell összefüggések alapján értelmezni. Mi adta neked itt a nehézséget?
Hát ugye szerintem is a lexikális tudás, amit most jobban kértek, és kevesebb volt, amit így a szövegből ki lehetett olvasni, meg kilogikázni, úgyhogy ez most nehezebb volt szerintem, mint más érettségig.
Hát igazából mindig is jó viszonyban volt már történelemmel, szóval nem mondanám, hogy tartottam tőle. Az első rész az szerintem mindenkinek könnyen ment, és a másik részben is olyan témákat választottam, amikkel így sokat tudtam volna róluk írni, vagyis hogy többet, mint amennyi megadott hely volt.
Milyen témákat választottál?
Julius Caesar volt a rövid esszé, a hosszú esszé pedig a rendszerváltás.
A korábbi évekhez képest mennyire találtad nehéznek az idei töri feladatsor?
Őszintén a korábbi évek közül csak a 17-es törérettségre néztem rá, és szerintem egy fokkal könnyebb volt, azt se találtam olyan kimondottan nehéznek, szóval összességében meg vagyok elégedve.
Ugye a töri az az egyik érettségi, amitől a legtöbb diák fél. Te is izgultál egyáltalán, mennyit készültél a vizsgára?
Nem nagyon izgultam, de bevallom őszintén nem is készültem sokat. Faktos voltam, ezért így két év alatt reménykedtem benne, hogy valamennyi tudás azért úgy passzívan felhalmozódik. Meg videókat nézegettem, átolvasgattam azért a töri könyveket, átlapozgattam az Atlaszt, úgyhogy abban reménykedtem, hogy ez elég lesz.
Nekem abból állt a gyakorlásom, hogy a tegnapi nap folyamán átolvastam a Magyarország történelme Wikipedia cikket, illetve az Európa történelme Wikipedia cikket, plusz azt hiszem Rákosinak az életét és a munkásságát, igen. Arról olvastam egy ilyen rövidebb cikket.
A szóbelig azért még van időtök, de mikor kezdesz el készülni arra és hogyan?
Hát én ma végeztem az írásbelikkel, úgyhogy igazából a hét végén szerintem elkezdek készülni mind a magyarra, mind a törire, mert magyarból emeltezem, de a töri az csak közép lesz, úgyhogy arra is azért készülök, de nem annyit. Hát azzal próbálom majd felhúzni ezt az alacsony százalékot, amit itt írásbeli szerzek, úgyhogy arra szerintem többet fogok, de ott szerintem az könnyebb is lesz, mint egy írásbeli.
Szerintem minél hamarabb. Az írásbelire is heteken át halogattam, hogy mikor fogom elkezdeni a készülést, és igazából a tör az egyetlen tantárgy, ahol nem érzem úgy, hogy olyan fúdásokat kellene tanulnom, mert az a tantárgy, amit igazán élvezek, de rövidesen elkezdem a tételek átolvasását.
Erősíteni kell a magyar fiatalok pénzügyi tudatosságát, mert ez későbbi sikereik záloga is. Erről beszélt a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára, az MBH Bank és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája stratégiai együttműködését bejelentő tájékoztatón. Hankó Balázs közlése szerint a felsőoktatási hallgatók 52%-a dolgozik, tehát fontos, hogy a fiatalok már tanulmányaik ideje alatt tisztában legyenek a pénzügyeikkel. Másrészt a hallgatók későbbi vállalkozásaihoz, sikereihez, innovációihoz, érvényesülésükhöz szükséges a pénzügyi tudatosság. Felidézte egyúttal, hogy az egyetemi átalakítások nyomán nem csak a tudományos teljesítmény lett jobb, de nemzetközi szinten is egyre erősebbé váltak a magyar intézmények. Az államtitkár azt mondta, az érettségizőket ma olyan felsőoktatás várja, amely végzés után 80%-os bérelőnyt és szinte azonnali, átlagosan 36 napon belüli elhelyezkedést biztosít számukra. Kutatások szerint egyébként az egyetemista generáció kifejezetten érdeklődik a pénzügyek iránt, de másféle módon közelítik meg a tudatosságot, másképpen bankolnak, mint az idősebb generáció. Új honvédelem tantárgy próbaoktatása kezdődik a következő tanévtől, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A tantárgynak köszönhetően a fiatalok olyan honvédelmi ismeretekkel gazdagodnak, amelyeket a mindennapi élet során is tudnak hasznosítani, írja a tárca közleménye. A minisztériumi tájékoztatás szerint a 2023-24-es tanévtől kezdődően a már sikeres kadét program mellett egy új, a középiskolák szabad órakerete terhére választható középiskolai tantárgy teremti meg annak a lehetőségét, hogy a magyar fiatalok részletesebben is megismerhessék a védelemhez kapcsolódó állampolgári kötelezettségeket. A tantárgy oktatásában résztvevő fiatalok a legfontosabb honvédelmi szervezetek és feladatok megismerésén túl elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek, egyebek közt a kibervédelem és a térképészet területén, valamint elsajátíthatnak egyéb gyakorlati ismereteket is. A szaktárca emlékeztet arra, hogy 2017-ben útjára indult a Honvéd Kadét program. Ennek célja, hogy tudatosítsa a hazavédelmének fontosságát, valamint hozzájáruljon a fiatalok felelős állampolgára neveléséhez. A programhoz csatlakozó iskolák száma az elmúlt esztendőkben folyamatosan emelkedett. Szeptembertől pedig a program mellett számos középiskolában egy új formában is lehetőség nyílik a honvédelmi ismeretek elsajátítására.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!